Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Múlt hétvégén elkezdődött az észak-amerikai profi kosárlabda liga, tehát az NBA rájátszása, a 8 párac első felvonásait pedig már le is játszották. De mit tartogatott számunkra a világ legerősebb ligának alapszakasza? Meglepetés volt egyáltalán, hogy a tavaly playoffba se jutó Oklahoma megnyerte a nyugati konferenciát? És LeBron James mit érhet még el Los Angelesben? Azt viszont már biztosan tudjuk, hogy a Golden State Warriors szezonja véget ért, egyúttal minden bizonnyal véglegesen pont került egy dinasztia végére. De akkor hogyan tovább Stephen Curryéknek? Ez itt az Index Sportcastingnek kosárlabdával foglalkozó külön kiadása, azonnal kezdünk. Őrületes számokat hozott Victor Wembanyama a San Antonio Spurs Center első szezonjában, aki túlzás nélkül két lábbal rúgta be az NBA ajtaját, tanúbizonyságot téve arról, hogy nem volt alaptalan a korszakos jelző vele kapcsolatban. A francia óriáson kívül több olyan csapat is volt, amely meglepetés szerzett az alapszakaszban, de melyik volt ezek közül a legváratlanabb, és melyik elsőkörös párharcot várjuk legjobban a rájátszásban? Többek között erről beszélgetünk Tóth Attila Lájttal, a Kosárlabda Szövetség sajtóreferensével, valamint Palotai Barnabás szakíróval. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Hello, köszönjük a meghívást.
Sziasztok.
Én pedig Kriczász Piros Szotiris vagyok, az Index sportújságírója.
Sziasztok, köszönöm a meghívást én is.
Én is köszönöm szépen, hello.
Még mielőtt rátérnénk a playoffra, első körben azt áruljátok el nekem, hogy a 82 mérkőzéses alapszakaszban nektek melyik volt a legváratlanabb eredmény, és mi volt a legnagyobb csalódás, esetleg olyan játékos csapat, akitől többet vártatok?
Legváratlanabbot nem nagyon tudnék kiemelni, több váratlan pozitív boom is volt szerintem az alapszakaszban. Nekem az egyik a Knicks, az, hogy azok után, hogy Julius Randle-t is elvesztették, azért az, hogy a keleti második helyre be tudtak futni, az szerintem mindenképpen egy nagy eredmény. De nekem a Rockets tetszett leginkább, mert szerintem egy szedetvedett társaság volt egy évvel ezelőtt, és Ime Udoka munkája nagyon látszódik ott. Szengün az egyik MIP esélyes, a legtöbbet fejlődött játékos díjra. Őt is jelölték a top 3-ba, és kezd összeállni az a mag, ami egyébként egy évvel ezelőtt szerintem egyáltalán semmilyen szinten nem látszódott, még úgy is, hogy Dillon Brooks-szal van nehezítve az a csapat, de hogy mondjam, még Jalen Green is kezdte összeszedni magát, akiben egyáltalán nem hittem, de tényleg Udoka jó kosárlabda edző, remélhetőleg a hölgy munkatársakat, feletteseket, azokat titkolják, vagy elzárják előle, úgyhogy itt nem lesz ilyen problémája, mint Bostonban volt.
Nem esik abban a hibában, hogy Bostonban belebukott. Meglepett esetleg az Oklahoma City azok után, hogy tavaly rájátszásban se volt nyugati első kiemelt idén?
Az első kiemelés az kicsit igen. Az, hogy playoff az nem az Oklahomának ez volt az útja. Talán a többieknek a kis bukdácsolásai is kellettek ahhoz, hogy ők elsők legyenek, de összességében szerintem teljesen megérdemelten lettek azok. Ott azért évek óta látszódik, hogy draftolnak játékosokat, akiket vagy ismerünk, vagy nem az egyetemről, jobban kevésbé, és utána valahogy mindenkit be tudnak építeni úgy, hogy használható lesz valamilyen szinten, és valamilyen feladatkörre. Úgyhogy szerintem idén is előhúztak egy-két ilyen embert. Jalen Williams nagyon sokat fejlődött, és például Kayson Wallace-ról nem tudom, hogy hányan hallottak korábban. Azért az, amilyen védekezés mondjuk letett rögtön itt a playoff első meccsének végjátékában, az nem volt semmi. Sokan azt mondják, hogy all defensive első csapat tag lesz majd a jövőben, nincs messze tőle. És nagyon jó össze van rakva az a keret, ugye Holmgren is játszott, ráadásul 82 meccset végig játszott, az is nagyon sokat számított, Shai Gilgeous-Alexander pedig egyértelműen MVP szinten játszik, szerintem nem lesz MVP idén, de ez nem az ő hibája, vagy nem annak a, nem, tehát nem azért nem lesz MVP, mert nem játszik elég jó hozzá, hanem azért meg van még egy vagy két nála is jobb. Úgyhogy összességében szerintem az Oklahoma City nagyon sokáig berendezkedett oda a nyugat elejébe. Szerintem nem mindig fogják megnyerni nyugatot, mert az most összejött nekik. Nem biztos, hogy minden évben összefog, de hogy egy nyugati bajnok esélyesek kell velük számolni a következő években, ez teljesen biztos.
És hatalmas különbség volt újra nyugat és kelet között, akár a keleti konferenciában play-in helyel, igazából be se lehetett volna jutni nyugaton, vagy inkább úgy megfojtanám ezt a dolgot, hogy aki nyugaton be se jutott a playoffba, az keleten akár harmadik, negyedik kiemelt is lett volna. Tényleg ekkora a minőségbeli különbség is mondhatjuk azt, hogy szinte biztos, hogy nyugatról kerül ki akkor a bajnok?
Azt nem mondanám, hogy a bajnok biztosan onnan fog kikerülni, valóban azért a Boston brutálisan ledominálta a keletet ebben az alapszakaszban, de ez a jelenség, ez... Hát nem tudom, ez most már több mint 20 éve egyébként fennáll, és mindig ott talán a legszembetűnőbb, vagy talán, hogyha megnézzük itt a 7., 8., 9., 10. csapatok mérlegét, tehát volt olyan, hogy 45-6 győzelemmel sem lehetett nyugaton bejutni, és az kelete meg tényleg elég lett volna akár egy divízió győzelemre is. Fura nekem, mert azért az ilyen major sportok, főleg ahol van fizetés sapka, azért ennél ciklikusabbak, szóval ez azért jobban kiszokott ennél egyenlítődni, de úgy néz ki, hogy az NBA nem az, hogy visszatért ide, hanem továbbra is itt van. Ezzel együtt sem mondanám azt, hogy ha nem is azt mondom, hogy ha a Boston megnyeri keletet, és ott lesz a döntőben, akkor vagy hát tök mindegy, hogy kijön keletről, a nyugati csapat lesz az esélyes, azért a Bostont biztosan komolyabban kell majd venni, mint akár tavaly.
Hát tavaly is ott voltak a döntő kapujában, viszont akkor elbuktak éppen a Miami Heat ellen, akivel idén is játszanak az első körben, viszont engem meglepne, mint az első mérkőzésen is láttuk, hogyha hasonló végkifejlet lenne. Keletről mi kit láttok esélyesnek az alapszakaszbeli teljesítményt tekintve? Gondolok itt a Milwaukee Bucksra, amely csapat átesett egy edzőváltáson évközben. Meglepett titeket, amikor kirúgták Adrian Griffint, úgyhogy akkor még a Milwaukee Bucks első volt keleten? És azóta hogyan látjátok Jannisék a Dark Rivers-szel, elindulhatnak azon az úton, hogy bajnokságot nyernek 2021 után, mert Dark Rivers igaz bajnokedző, viszont hát több negatív eredmény tartozik a neve mellé, mint pozitív.
Egy évvel ezelőtt nem ebben a szobában ültünk, de egy szomszédos szobában, amikor elmondtam, hogy a Philadelphia Sixers nálam nem bajnok esélyes, mert Doc Rivers. Ezen nem fogok változtatni. Az nem lepett meg egyébként, hogy Griffint kirúgták, mert nem játszottak akkor se jól. És most se. Tehát a bajnok esélyeshez méltó szintet nem ütnek meg szerintem. És ez nem is fog változni. Szerintem nem jött be a Lillard csere, főleg úgy nem, hogy Holiday-t kellett föladni érte, és ráadásul Holiday elment a Bostonba utána, az ott szerintem nettó negatív összességében a Bucks szempontjából. Lillard jó játékos, nyilván sokkal jobb támadó, mint Holiday, de Holiday távozásával szerintem az a védekezés elszállt, ami volt. Ugye Middletonnak kellett volna pótolnia, de Middleton már inkább nincs, mint van, és sokszor sérült. Ha nem sérült, akkor meg ugye nehéz játékba lendülni úgy, hogy mondjuk egy héten, egy hét múlva, két hét múlva, vagy három hét múlva megint megsérül. És azért neki már nagyon sok az ilyen ciklusa, nem is tudja azt a szintet hozni, amit hozott, és szerintem a védekezésen egyértelműen látszik ez, és Lillard nem tudott annyit dobni a támadó játékon, hogy kompenzálja azt, amit elbuktak. És mondom, az meg, hogy a Holiday pont Bostonba ment, az onnantól kezdve az bukó a Milwaukee szempontjából. Úgyhogy de Duck Rivers-től függetlenül is azt mondanám, hogy a Milwaukee idén nem tartozik az első számú bajnok esélyesek közé. Nyilván nem, nem nyer senki 1000 forintból egy új házat, hogyha felteszi ezt az 1000 forintot a Milwaukee-ra, mert akkora nagy meglepetés nem lenne, de én nem látom magam előtt, és ugye ha hozzáteszük azt, hogy Doc Rivers a vezetőedző, szerintem ez kevés lesz összességében.
Én kigyűjtöttem néhány számot, nem szoktam nem kell engem kétszer megkérni arra, hogy Doc Rivers-t ekézzem. Szinte soha. Valóban, amit mondott Light is, hogy mennyire visszaesett a Holiday távozása és Lillard érkezésével a Bucks-nak a védekezése. Rivers előtt ők a 20. helyen álltak a defensive ratingben. Hát Rivers ezt nagyon szépen összerakta, hogy az ő tevékenysége alatt ez a csapat a 15. Szóval van valamennyi javulás, de hát ezért nem az, mint amit a váltástól vártak. Egyébként a 36 meccsből, amit Rivers eltöltött a Bucks kispadján, 19-et elvesztett a Milwaukee, úgyhogy így semmiképp sincs előrelépés, de hát ami a legszembetűnőbb, az a támadó hatékonyság, ahol a 3. helyről sikerült a 19-re visszaesni, ami meg azért igencsak számottevő, úgyhogy ez a csapat nem azt mondja, nem lett jobb Rivers érkezése, hanem statisztikailag is rosszabb lett, és hát azt meg aztán főleg tudjuk, hogyha playoffban kiélezett helyzetben kell meccselnie, most már szinte bárkivel, akkor általában elhasal, úgyhogy engem nagyon meglepne, hogyha a Bucks odaérne.
És hát nem is minden mérkőzésen számíthatunk arra, mint éjszaka, hogy 35 pontot dob Lillard egy fél idő alatt is probléma megoldva. Őszintén szóval, hogy még az Indiana Pacers ellen sem vettem volna őket ekkora favoritnak, főleg Giannis nélkül, de majd meglátjuk. És mielőtt rákanyarodnánk még a playoffra, igaz, a San Antonio Spurs ugye nem jutott be a playoffba, és hát nem az, hogy nem jutott be, hanem a nyugati, meg az egész NBA egyik leggyengébb csapata volt, viszont ott van Victor Wembanyama, akinek érkezését régóta nem várták, nem volt játékos, akinek érkezését várták volna ennyire az NBA-be, és hát finoman szólva is berúgta az ajtót, 21,4 pont, 10,6 patton, és 4 assziszt 3,6 blokk mellett. A liga 10. olyan játékosa lett, aki legalább 3 gólpaszt és 3 blokkot átlagolt egy mérkőzésen, és ezt ugye újoncként tette meg. Hol látjátok jelenleg a 224 centis francia játékos helyét az NBA-ben, és ugye voltak olyan újoncok, akiknek az első szezonjuk volt a legjobb, és utána gyengében teljesítettek, viszont nehéz látni, hogy ez lett volna a plafonja a Wembanyamának.
Biztos, hogy nem ez volt a plafonja. A Spurs lehet jobb, és ezzel Wembanyama is lehet majd jobb. Annál szerintem, amit idén csinált, annál nagyon sokkal mondjuk védekezésben többet nem fogunk látni tőle. Az, hogy van 3,6 blokkja, az jól néz ki, csak emellett azt is hozzá kell rakni, hogy nagyon-nagyon sok labdát nem raknak föl. Egész egyszerűen azért, mert ott van. Tehát a védekezésben akkora impactje van, amekkora nem hiszem, tehát azt nem hiszem, hogy az sokkal nagyobb lehet majd a jövőben. Támadásból lehet jobb, ez egészen biztos, de mondom, ehhez az is kell valószínűleg, hogy a Spurs is javuljon, nyilván meg is fogják tenni. Én szerintem az első pár sérülés fogja, az mindenkinek van egyébként, tehát kisebb-nagyobb gondjai Jokicnak is, Doncsicsnak is mindenkinek vannak. Az, hogy abból hogyan tud kijönni, hogyan vészeli át, milyen sérülései lesznek, kezelába akkora, mint másnak, nem is tudom, tehát akkora karfesztávja van, mint egy repülőgépnek. De hogyha mondjuk térdsérülés bejön neki, boka, az azért el tud venni ebből a mobilitásból, ami jelenleg nagyon-nagyon szépen megvan nála. Úgyhogy én szerintem az dönti el az ő jövőjét, hogy ezeket hogyan vészeli át. Azért most már az orvostudomány sokkal jobb állapotban van, mint volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, tehát akár azt is el tudom képzelni, hogy neki egy egészen hosszú NBA karrierje lesz. Ezt mondjuk, ha 10 évvel ezelőtt ilyen testalkattal jön az NBA-be, akkor egészen biztos, hogy nem mondtam volna rá, de szerintem egy azt nagyon nehéz belőni, hogy hol van jelenleg az NBA-ben, mert egy teljesen kuriózum játékos. Tehát ilyen embert nem láttunk, nem is biztos, hogy fogunk a következő 30 évben, mert tényleg olyan fizikai adottságai vannak, amiket nehéz reprodukálni. Tehát a világon nincs sok ilyen ember. Akik meg vannak, azok meg nem kosaraznak, vagy nem sportolnak egyáltalán. De de egy liga meghatározó ember az biztos, és már most is. Azért az nem véletlen, hogy első évében ott van az évvédője szavazáson a top 3-ba. Azért az nagyon, nagyon durva. És egy olyan Spurs-ből, amelyik tényleg borzasztó. A legtöbbször nagyon-nagyon gyengén nézte ki, és ennek ellenére is beszavazták a top 3-ba, és ez nem véletlen. És ez szerintem nem a 3-6 blokkja miatt van, hanem azért, mert hogyha valaki megnézi a meccset, akkor látja, hogy ahol Wembanyama van, ott nem raknak föl semmit. Ott nem. Inkább kipasszolja, inkább még egyszer megindulnak a gyűrű felé, de ha ott van Wembanyama, és az ott van, az mondjuk nála egy 2-2,5 méteres kört jelent. Tehát nem egy átlagos, amint, ahogy mondtam már, nem, tehát a karfesz távja az egészen elképesztő. Úgyhogy a Spurs tud mellé szerezni normális embereket, és szerintem itt elég sok darabról beszélünk, mert nagyon-nagyon nincs kész az a csapat.
Épp ezért van keresem, hogy San Antonióban van neki a jövője.
Hát ezt nehéz megmondani, ez NBA-ben 3-4 évre előre látni sem nagyon lehet. Ezt a Warriors dinasztia előtt sem mondta volna meg senki, hogy abból a Warriorsból az lesz, ami. És 3-4 évvel korábban sem mondta volna meg senki, hogy azért a Warriors dinasztia az abban még van egy nagyon jó rán, és egyébként meg semmi. Úgyhogy nem tudom. Ez csak a Spursnek a vezetőségén múlik, de a Spurs-től az utóbbi időben nem nagyon láttunk olyan lépéseket, amik pozitív irányba vinnének, kivéve azt, hogy akkor tankoltak, amikor kellett, és így meg tudták szerezni Wembanyamát. Viszont előtte meg azért láttuk már a Spurs-t felépíteni dinasztiákat, úgyhogy bármi elképzelhető. Itt a következő 2-3-4 évnek a döntései fogják azt determinálni, hogy Wembanyama ott marad-e vagy sem. Az is kérdés egyébként, hogy Greg Popovich meddig marad. Ki lesz utána az edző? Látunk nagyon jó fiatal edzőket, meg látunk olyanokat is, hogy bárki ülhetne ott a helyén. Az sem mindegy, hogy kit választanak utána. Ez teljes mértékben a jövő zenéje, hogy Wembanyama San Antonióban marad-e vagy sem. Jelenleg nyilván több szól a távozása mellett, de egy év után ezt nem lehet kijelenteni.
Azt viszont megjelenthetjük, hogy a Golden State Warriorsnak a nagy hármas meg a dinasztia az idén véget ért. Nem jutottak playoffba Stephen Curry-ek, Klay Thompson a legfontosabb meccsen a szezonban. Pontot sem dobott 10 dobásból. Mi tarthatja még esetleg össze ezt a csapatot?
Hát a nosztalgiázás nagyjából. Azért Thompson utolsó meccsének illetve a lefújási utáni pillanatok azért szerintem nagyon sok mindenkinél, akik mondjuk látták azokat a pillanatokat, szerintem sok mindenkinél lejátszódott az a film, hogy talán ezek a búcsú pillanatai voltak, mert szerintem legalábbis akár testbeszéd, akár bármilyen gesztus alapján Klay Thompson elég egyértelműen utalta arra, hogy megnézte magának ott a pályát, a csarnokot, a szurkolókat. Hát lehet, hogy ezzel arra utalt, hogy ide maximum már csak idegenbeli játékosként fog visszatérni. Ez a Chris Paul kísérlet, ez egészen tragikusan sült el. Draymond Green. Green-t nagyon nehéz bárhova is rakni. Hogyha nem szedi össze magát legalább bármennyire szinten, hogyha fegyelmezettséget nézzük, akkor ez a Warriors, ez rossz lóra tesz akkor, hogyha a Green-t megtartja. Nyilván Curry nem fog sehova menni, én nagyon meglepődnék azon, de a többiek szerintem, hogyha csak a rutinos játékosokat nézzük, akkor nekik ennyi volt. A fiatalok jó, persze van egy Kuminga, aki egészen ígéretes, és nagyon pozitív jeleket mutatott, de mondjuk ezt láttuk Jordan Poole-nál is, hogy azért milyen jól nézett ki, aztán mi lett Jordan Poole-ból. Igaz, nem ott, hanem Washingtonban. Nagyon nem néz ki jól ez a jövő, de hát láttuk már, hogy ez csodát, és meghoz, ahogy Light is mondta, hogy 3-4 évvel ezelőtt senki nem tudta elképzelni azt, hogy ebben a Warriorsban lesz még egy komoly bajnoki menetelés. Most meg aztán szerintem pláne nem lehet elképzelni, mert szerintem legalábbis szét fog széledni ez a csapat, és hát itt majd kell egy rebuild. Szerintem gyorsabban, mint lassabban, legalábbis belekezni, csak nagyon-nagyon nehéz ugye ilyenkor, amikor neked van egy dinasztiád, és tele vagy olyan játékosokkal, akik hoztak egy csomó bajnoki címet és döntős szereplést, nagyon nehéz elengedni azt, hogy ha, lehet, hogy itt vannak még, de már nem biztos, hogy tudnak annyit. Itt a vezetőségnek szerintem majd azért be kell látni, hogy egy másik irányba kell elindulni.
Chris Paul-t hogyan látjátok? 14 év után nem jutott be a playoffba, bármelyik csapatában is játszott éppen, és ugyan még opciós a szerződése, még nem biztos, hogy meghosszabbítják. Neki Kaliforniában lenne, esetleg a helye még a San Antonio-ról lehetett mostanság hallani a napokban.
Chris Paul csak egy olyan csapatba tudom elképzelni, amelyik half-court offense, tehát felállt védelem ellen játszik, egy nagyon lassú csapatot, ő mást, nem azt mondom, hogy nem tudott sose, de a fénykorában is abban volt igazán kiemelkedő. És nyilván el kell már fogadni a, szerintem a csere szerepkör, tehát olyan már nincs, hogy Chris Paul a kezdő irányító. Még oké, San Antonióba be lehet rakni kezdő irányítónak, csak minek? Egy évre, két évre? Több időre nincs, tehát nem, több ideje nincs a ligában. Úgyhogy Chris Paul, én Wembanyama mellé nem vinném, ott nem vagyok abban biztos, hogy jó, a jó dolgokat tudja eltanulni tőle, mert Chris Paulban vannak nagyon jó dolgok a mentalitásába is, meg azért ő a túlzásba is tudja ezeket vinni, úgyhogy nem biztos, hogy kockáztatnék vele, de Chris Paulnak szerintem alapvetően is csak egy contender kispadján van értelme, vagy egy olyan contenderén, amelyik Isten igazából nem az, de azt gondolja magáról. Talán Clippers, de ott már van egy Westbrook a kispadon.
A fiatalítás egy éven egy jó Clippers.
Hát igen, igen. De ha nagyon lassú csapat, hát a Thibodeau-féle Knicks lehetne az, de ott meg, oda meg szerintem nem kell. Tehát nagyon nehéz tényleg Paulnak csapatot találni. Olyat, ahol jól járnak velem, meg ahol ő is jól tud játszani. Azért ez már szerintem nagyon kis halmaz a 32 csapatból.
És azt hagyján, hogy Chris Paulnak hegyek az óráját. LeBron Jamesnek is
30 csapatból,
igen, nagyjából 30-nak, igen. Szóval nem csak Chris Paulnak hegyek az óráját, hanem LeBron Jamesnek is. A Los Angeles Lakers ugyan bejutott a playoffba, és én őszintén szólva jobban bíztam, vagy reménykedtem abban, hogy a playoffban is komolyabb erőt fognak tanúsítani a Denver Nuggets ellen, a bajnoki címet Denver Nuggets ellen, mint tették azt a tavalyi konferencia döntőben, ahol 4 tükörsén a meccsen estek ki. Erre az első meccsen, mint hogy az 5. meccsét láttuk volna a tavalyi konferencia döntőnek, lepattanodásban is szinte minden tekintetében a játéknak a Denver felülkerekedett. Hogy látjátok a Lakers-t egyrészt az alapszakaszban, és mekkora differencia volt most. Igaz, egy mérkőzésben nem indulunk ki, de mégis egy kicsit vészjósló ez most.
Hát szerintem, tehát a Lakers drukkereket értem, hogy valamiben reménykedni kell, de ez nem egy bajnok esélyes csapat, tehát hogy értem én, LeBron James ott van, ez tök jó hangzik, meg Anthony Davis is, aki szerintem még mindig a hát nem, azt nem mondom, hogy a bubble-ből él, mert egyébként tavaly is egy ilyen egy sima, egy fordított szezonja volt, hogy egyik meccsen igen, aztán nagyon nem. Tehát ezt nem mondom, hogy nem tud kiemelkedően játszani, de nem lépett föl arra a vezérszintre, ahova kellett volna. Az amellett, hogy LeBron nyilvánvaló volt, hogy elkezd már, nem azt mondom, hogy romlani, mert még most is borzasztó jó számokat hoz, de már nem minden meccsen tudja ugyanazt az impactet letenni a pályára, tehát nem, egyszerűen nem képes olyan befolyással lenni a meccsekre egyfolytában. Tud nagyon-nagyon jó meccseket még csinálni, és tényleg az átlagai azok szerintem ilyen idősen, valószínűleg én már nem fogok látni még egy embert, aki ilyen idősen, ilyen szintű teljesítményt le fog tenni az asztalra, de mivel Davis nem lépett föl egy A opciónak, hogy LeBron vissza tudjon lépni egy B opcióvá, ezért még mindig azon múlik szerintem ennek a csapatnak a sikeressége, hogy LeBron mit csinál, és ahogy haladunk előre az időben, LeBron nem lesz már se fiatalabb, se jobb. Mivel ő lefelé megy, ezért a Lakers is lefelé megy. a Denver meg oké. Talán tavaly én talán egy fokkal jobb csapatnak gondoltam, illetve egy fokkal jobban kiemelkedtek talán a mezőnyből. Idén nem emelkednek ki, vagy nem ennyire. De még mindig sokkal jobb csapatként is, és ott van szerintem a párharc két legjobb játékosa, hogyha most LeBront azért Jamal Murray mögé berakni kicsit necces, de mégsem. Tehát azért a Jamal Murraynek és a Jokicnak a kettőse, az a kettő-kettő játék, az szerintem üti azt a játékot, amit LeBronék tudnak. És mivel a Murray és a Jokic kettőse még mindig működik, miért nem működne? A kiegészítők most is megvannak, most kicsit más, mint tavaly, de a szintet tudják hozni. Ezért nem látom azt, hogy mitől lenne más a párharc. Tavaly azért nem volt annyira nagyon sima 4-0, voltak benne olyan meccsek, amik talán alakulhattak volna másképp is, de 4-0 lett a vége. Idén meglepődnék, ha 4-1-nél szorosabb lenne a párharc. Talán egyet elvisz a Lakers otthon, de az, hogy ők Denverben tudjanak nyerni, hát ez nehéz látni, főleg úgy, hogy ugye nekik play-int is kellett játszani, tehát az alapvetően idős LeBronnak még egy meccsel többet kellett játszani, és még egy meccs volt, ahol oda kellett tennie magát. Amíg Davis nem tud tényleg olyan szinten játszani, amit beleláttak a Pelicansben régen, és ugye nyilván ezért cserélt érte a Lakers, szerintem nem azért, hogy LeBronnak a sidekick-je legyen, tehát nem egy B opciónak, vagy második opciónak hozták őt oda, hanem azért, hogy LeBron mellett igen, legyen egy 1B opció, majd ahogy halad az idő, akkor vegy át ő a vezérszerepet, és amíg ezt nem teszi meg, addig a Lakersnek nincs fölfelé. Ha megtenni, amit ennyi idősen azért már nehéz látni, tehát Davis se 22 éves, 23 éves, hogy akkor a tehetséges fiatalt lássuk benne, ezt nem teszi meg, nem lesz jobb. Hiába alakul át a kiegészítő személyzet LeBron és Davis körül, a Lakers nem lesz jobb csapat. Úgyhogy így, hogy ráadásul Denver kapták az első körben, én meglepődnék, ha a párharcot nyernének, és akkor egyébként még az is előkerül, amit már pedzegetnek kint, hogy Darvin Hammel sincs minden oké, okay, LeBron meg Ham között, és azt azért a múltból tudjuk már, hogy ha LeBron és egy edző között nincs minden rendben, akkor kinek az oldalára fog egy franchise odaállni, és tegyük hozzá, hogy Darvin Ham azért még annyit nem bizonyított, hogy ne őt rúgjam ki én is. Tehát, hogyha olyan helyzetben lennék, akkor inkább azt mondanám, hogy LeBron maradjon, mert még mindig jobb játékos, mint amilyen edző Darvin.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Denverben viszont minden rendben van. Te is úgy látod, hogy most már annyira nem emelkedik ki ebből a rendkívül erős nyugatból a csapat?
Hát a Nuggets rukereknek valóban itt az első körben is túl sok félni valójuk. Egyébként ezt megnéztem, hogy az első meccs, most a párháznak az első meccse volt, a 9. egymás utáni Nuggets győzelem, hogyha Nuggets Lakersre van. Szóval egyébként Hem magyarázott valamiért, hogy még egy csomó védekezésbeli séma meg taktika van a tarsóikban, amit Jokic ellen be tudnak vetni. Hát ezt miért nem vetették be mondjuk eddig, de mindegy, ez az ő gondjuk. Én szerintem a Nuggets oké, persze nem emelkedik ki, vagy nem emelkedett ki az alapszakaszban. Egyrészt szerintem egy címvédő csapat az sosem pörköl oda nagyon az alapszakaszban a következő szezonban, másrészt azért, hogyha megnézzük, a tavalyi regulárral összevetve azért támadó és védő hatékonyságban is javult a csapat. Utóbbiben a 8. legjobbját, ugye nem is tudom, idejét nem tudom, a Nuggets mikor volt top 10-ben védekezésben, idén 8. Idegenben javultak 5 győzelmet a tavalyi alapszakaszhoz képest, ami hát azért nem kevés, főleg úgy, hogyha azt nézik, hogy valóban azért nekik a hazai pálya az, ami tényleg igazán sok plusz tud adni ott a magaslati levegővel. Minden hónapban 60% fölött zártak, és jó, persze ez az utolsó Spurs elleni kaotikus vereség az nem volt bekalkulálva, meg hát tényleg, hogyha azt a végjátékot 1000-szer lejátszák, akkor talán, hogyha 5-ször nyeri meg a Spurs. És akkor, ha a maradék 995 verzió közül jött volna be valamelyik, akkor úgy beszélnénk a Nuggets, hogy ja, megnyerték ugye tavaly a bajnoki címet, idén meg az alapszakasz nyugaton, minden oké, most meg hát nem ők nyertek, ugye Holt versenyben végeztek egyébként az OKC-vel, csak nem az övék volt a tiebreaker.
Nagyon szoros volt az a nyugati első három hely, tehát utolsó meccsnapon dölt el.
Igen, egyébként erre mondtam egy 20 perccel korábban, hogy talán nem a Nuggets állam sem lépett vissza, viszont a konkurencia szerintem idén jobb, mint ami volt tavaly.
Hát nem fognak 16-4-jel végigmenni a rájátszáson, az biztos, de például szerintem Michael Porter Jr. jobb játékos, mint tavaly volt.
Igen, igen, ettől függetlenül nem ugyanazok lesznek az ellenfelek.
Meg hogy persze a két Brown közül az egyik már nincs, a másik az, mint hogyha megállt volna a fejlődésben, hogyha a tavalyi menetelést nézzük. Én azért még mindig bőven át tudom képzelni a címvédést, és itt azért az első körben nyugaton komoly esélyesek fognak már most ugye elvérezni.
Például a Minnesota Timberwolves vagy a Phoenix Suns közül valamelyik rögtön kiesik. Melyik volt a meglepőbb? A Minnesotának ez a rendkívül erőteljes alapszakasza, rendkívül jó védekezése, Anthony Edwardsnak a kimagasló teljesítménye, vagy az, hogy a Phoenix visszacsúszott a hatodik helyre, és igazából a New Orleans szívessége kellett ahhoz, hogy ne kényszerüljön play-inre a csapat.
Hát ezek az ilyen, a szuper csapat formációk egyébként tudnak ilyen eléggé érdekes első szezonokat mutatni. Nekem minden egyes ilyen elképzelésnél a standard összehasonlítási alapom az a Miami Heat-nek az első szezonja, és emlékszem, hogy a Heat-et az első hónapokban boldog-boldogtalan agyonvert. Én emlékszem, hogy Nikola Pekovic oktatta például a Miami Heat-et, ami nem sok más csapatról mondható el. Van, ahol egy egész alapszakasz, az tulajdonképpen egy kísérleti időszak. Ugye nem is nagyon játszott együtt az a sok sztár, akiket ugye ott most összegerebéztek, ugye az szezon első felébe talán, hogyha talán ilyen meccs sem volt, ha jól emlékszem, hogy mindenki egyszerre bevethető lett volna, szóval ez egy eléggé hepehupás út volt nekik, de szerintem azért ennél mélyebb playoff futás várható tőlük, és akkor lehet, hogy ezzel már így megelőlegezem az egyik tippet, hogy szerintem egyébként ők ki fogják ejteni a Minnesotát. A Minnesota óriásit fejlődött, egy top védő csapat lett nagyjából a semmiből, és hát Anthony Edwards is ahhoz képest, hogy annó egy ilyen wannabe baseball játékos volt, aki alig akart a draftra jelentkezni, mert hogy ő inkább baseballozni szeretne, hát most már, hogyha azt mondom, hogy jövőre úgy beszélünk róla, mint egy top 5 játékos, akkor talán senki nem néz rám fejedre szemekkel.
Ja, egyébként Edwards jó játékos, meg nagyon sokat is fejlődött, de a Minnesota a liga legjobb védelmét csinálta az alapszakaszban, úgyhogy, és a támadó játékok az közepes volt, úgyhogy az, hogy működik a Twin Towers, a Towns Gobert, az nekem nagyon meglepő, az 2024-ben azt nem láttam jönni, de Gobert köré megint felhúztak egy liga elit védelmet, azért az a srác az se, tehát a Wembanyamáról elmondtuk, hogy tök jó, meg tök jó lesz, meg minden, de azért Gobert az első francia center, aki igazán megmutatja, hogy védekezésben mit, meg hogyan. És az nagyon durva, hogy megint, és a Utah után, és tavaly egyáltalán nem néztek ki jól. És idén azért Gobert is sokkal jobb, a Gobert Towns kettőst is sikerült összerakni, és az első meccsen, amit Jaden McDaniels és Nikhil Alexander Walker csináltak a periméteren, az se volt gyenge. Tehát két olyan védőről beszélünk, nálam a Thundernél van még ilyen 3-4 védő, akik tényleg kioperálnak belőled mindent, és Alexander Walkerék mellett nem, aztán egy Raptorsos Rédai Gábor nevű barátom, aki szintén podcasttel egyébként, ő mondta, hogy leütni nem lehetett mellettük a labdát, és tényleg nagyon durva volt. És azért nem akárkiket kellett fogni, tehát Kevin Durantről beszélgetünk, all-time scorer, meg Devin Booker, A nagyobb bajom egyébként én meg nem ejtem ki a Minnesotát az első körben, mert a nagyobb bajom az a Suns, hogy nem fognak, tehát ahogy nem játszottak a szezon első felébe se együtt, úgy a jövőbe se fognak szerintem együtt játszani. Durant se egy vasember, Booker szintén nem, és Bradley Beal meg nem is tudom hány meccset tudott lejátszani így az első szezonjában, és ő se vasember. Nekem Booker továbbra is egy az nehéz azt mondani, hogy üres statisztikákat gyár, de nincs olyan impactje, mint amilyen boxscore számai vannak.
Tehát ez a Westbrook jelenség.
Igen, is meg kicsit más stílusban, de igen, tehát az a Westbrook tripla-dupla szezonjai azok nagyon durvák voltak ahhoz képest, hogy azért impactben nem. Tehát azért nem ott volt az ember. Booker nálam ugyanez, és valahogy nem jön össze ez a Durant-Booker páros, ez egy borzasztóan jó duó lehetne támadásban, és nem, és emellé Bradley Beal bevinni, az rizikós volt már egyébként a csere pillanatában is, meg lehetett volna úgy, hogy ha valaki vagy a Booker, vagy a Beal az irányítói vénáját domborítja ki, de egyelőre nem, és amikor megkapnak ilyen védőket, mint McDaniels, meg Alexander Walker, akkor egy-egyben még Booker, meg az öregedő Durant sem tudja megoldani.
Switch, bocsánat, csak hogy nekem teljesen olyan érzésem van ezzel a Phoenix Suns-szal, mint szupercsapat, mint volt a Brooklyn Nets-szel néhány évvel ezelőtt, hogy ott volt három szupersztár, Kyrie Irving, James Harden és Kevin Durant is, ők se játszottak együtt, és végül ugye az sem működött.
Hát ott van egy fél, az azért más, mert fél év. Igen, másfél centén ott azért Durantnek rálógott a lába, igen, a vonalra, és ugye a Bucks ezzel ment tovább, és lett bajnok. Kevésen múlt, de ott aztán szerintem talán egy fél szezont játszottak együtt, ez a Harden, Irving, Durant, ott nem adtak neki időt. Itt se vagyok abban biztos, hogy sokkal többet fognak, mert nem néznek ki jól, tehát az, hogy nyugaton hatodik lettél, és az első meccsen Minnesotában úgy kapták ki, mint hogyha föl se lettél volna pályán, igen, az nem mutat jól, úgyhogy szerintem ezt így sokáig nem fogják hagyni, de még azért ne temessük, tehát a Brooklynról tudjuk már, hogy az megbukott az a projekt, a Sunsnál, az ilyen csapatoknál azért mindig benne van, hogy összeállnak. Én most nem adok rá túl sok esélyt, de nem lehet kizárni. Láttunk már olyat is, hogy összeálltak.
Nem nézett ki jól ez a Phoenix Suns-nak 30 pontos veresége, viszont az sem nézett ki jól, hogy a Dallasnak 8 pontra futotta a másik negyedben a Los Angeles Clippers első mérkőzésen, és nézve a mérkőzés, nekem olyan érzésem volt, hogy teljesen el volt veszve a Dallas, vagy inkább az első fél időben. Nem voltak megtervezve a támadásig, és a végén az lett mindig, hogy Joka Doncic vagy bedobja az extrát, vagy nem. Tényleg ekkora úgymond a különbség a két csat között, és ez egy sima Clippers lesz a végén, vagy mihez kezdhet a Dallas egyébként olyan Kyrie Irvinggel, aki az elmúlt évek legnormálisabb ő esetében alapszakaszát teljesítette. Nem volt körülötte balhé, játszott is a meccsek nagy részén, és nem is rosszul.
Az Irving Doncic az működik egyébként, tehát ők kifejezetten szeretnek is együtt játszani, ahogy látszik, és tudnak is. Tehát az a páros például tök jó dinamikát mutat. A gond a többi részével van a Dallas Mavericksnek. Szerintem nem lesz olyan nagyon sima, mert azért ez a Clippers sem mutatott olyan nagyon jól a második fél időben. A smallból ellen lehetne gondjai a Clippersnek, arra nem vagyok abban biztos, hogy van megoldása ennek a Los Angelesnek, de alapvetően én egy erősebb csapatnak tartom a Clippers-t. Nagyon szeretném látni, hogy egy rájátszáson keresztül Kawhi Leonard és Paul George egészségesen végig tudnak játszani, és Hardennel elég jól összeálltak, tehát ott például megint van egy szuper csapat, ahol összeraktak játékosokat, ott van még ugye Westbrook is, összeraktak játékosokat, akikről nem feltétlenül gondolta volna azt az ember, hogy ez így majd jó lesz, de ott szerintem működik. A Clippers nálam egy eléggé sötét ló, nem mondom, hogy minden párharcban esélyesként fogom őket tekinteni, mert egy Denver ellen se tekintem annak őket, ha odáig eljutnának, egy Boston ellen sem tekinteném őket annak, de ott nálam a Clippers az, akinél el tudom hinni azt, hogy, hogy végig mennek úgy, hogy, hogy annak bajnoki cím is lehet a vége. Ennek mondjuk előfeltétele az, hogy mindenkinek végig egészségesnek kell lenni, ami náluk egy elég nagy ha, és nem is történt meg, most tudom mióta, talán soha nem történt meg az, hogy az három játékos végig nyomjon egy egész playoffot úgy, hogy ne sérüljön meg, mi külön-külön csapatokban sem, nem hogy együtt, de nálam a Clippers erős. A Dallas elleni párharc egyébként szerintem a legjobb elsőkörös párharc lehet.
Azt vártuk a legjobban?
Nem azt várom, mert egyébként nem szeretem a két csapatot, de az egyik legjobb lehet. És ott nem lepődnék meg egy olyan 4-3-on, hogy oda-vissza vennék el egymás pálya előnyét. A többi párharcnál szerintem egy fokkal simább, vagy a többi párharc egy fokkal simább lehet ennél, itt bármi benne van, mert a másik oldalon pedig ott van Doncic és egy olyan Irving tényleg, aki most tényleg jó.
Benned a fejed egy Irvingnek?
Valahogy ebben a szezonban én sem olvastam tőle ilyen egetrengető baromságot, amihez korábban azért hozzászokhatunk, és tényleg ez a páros ez sokkal jobban mutatott, mint mondjuk tavaly, az alapszakasz végén. Hát ezzel együtt is azért nagyon kiábrándító volt, amit a Dallas művelt tegnap az első fél időben. Főleg az a 7 pont. Nyilván az első negyedes 22 is van, hogy a mai NBA-ben mire mész 22 ponttal egy negyed alatt, és amikor ezt sikerül megspékelned egy 7 vagy 8,
8 pont,
akkor lehet, hogy meg volt a 8. is, igen.
Ez ígyszerek maradtak ki, ezt tegyük hozzá. Tehát annak amellett, hogy nem is igazán sikerült támadójátékot grálni, még amikor sikerült, azt is kihagyták.
Ugye, amikor Doncsicsnak az volt az első gólpassza valamikor ott a nem is tudom, második négyed elején. Ott is azért lehetett látni, hogy egyébként megvoltak a helyzetek, csak volt, amiket ugye nagyon nem dobáltak be. Ez egyik, a másik. Akármennyire éltem, haltam gyerekkoromban a játékos Jason Kiddért, azért edzőként nagyon sok kérdés felvetődik vele kapcsolatban, és például volt ugye az ominózus eset, amikor ugye Harden eljátszott egy faltot, amikor triplát dobott, és ugye kirúgott bal lábbal, és ugye megadták a három dobást. Azt ugye azonnal meg kellett volna challengernie Kidnek, mert a vak is látta, hogy ez, főleg ugye az új szabályok óta, ez egy egyértelmű támadó falt. Mi volt? Kid állt, semmi, Harden bedobta három büntetőt, kövi támadás, labdaszerzés, megy, utána meg csinál egy 2+1-et, és mikor egy edzőként a playoffban neked tényleg meg kéne ragadnod valamit, amiben utána kapaszkodhatsz, vagy amivel kifogod az ellenfél vitorlájából a szelet, mert akkor kezdettem, hogy végleg elúszni a meccs ott a második fél időben, és te csak állsz láthatóan, tehetetlenül, az egy nagyon rossz üzenet egy olyan csapat számára, ami egyébként hát nem titkon, azért szeretne messze menni a playoffban, és nem csak beleszagolni idén, és főleg egy ilyen Clippers ellen ezek abszolút nem férnek bele. Nem férnek bele a kihagyott dobások, meg az erőlködések, de Kidnek azért sokkal jobban éreznie kéne ezeket a dolgokat, mert szerintem borzasztóan meccsel tegnap, és nagyon, majdnem minden döntés, amit meghozott, az azért hát eléggé mínuszos lett.
És egyébként a Clippers-től ki lehet kapni, hogyha mondjuk a Kohály, Paul George, Harden dobnak 80 pontot, vagy 90-et, de Ivica Zubac vezetésével azért ott vannak gondok.
Tehát játszott, ez a legszerűbb, hogy így lett majd, tehát lehetett volna ez közte 30, hogyha végig rajta tartja a gázpedálon a lábát a Clippers. Simán lehetett volna közte 30 Leonard nélkül.
Meglátjuk majd, akkor két napja van Doncsicséknak valamit kitalálni, viszont ha már Doncsics ugye benne van a hármas szűkített listában, mint alapszakasz MVP, ti kinek adnátok, hogyha a szakértelmetekre kéne hivatkozni az alapszakasz MVP díját, ugye ott van még Jokic, meg Shai-Gilgeous Alexander, még Doncsics mellett.
Hát én nyilván lehet elfogultsággal vádolni, de én ezért hoztam rengeteg számot, hogy miért Jokic az MVP.
És néhányat persze, meghallgatunk.
Néhányat? Jó. Hát totál pontokban 5. lehet lepattanóban, 3. gólpasszokban 2., hogyha egy kicsit a fejletes statisztikákat nézzük, akkor egy PR-ban 1., Winchers-ben 1., ott is támadóban 1., védőben 2., a box minuszban 1., igazából minden olyan nem teljesen elvakult, meg elfajzott ilyen alapozó statisztikában ott van a top 2-ben, ami releváns.
Nálam is Jokic az MVP, én hoztam elfajzottabb statisztikát is, mert
én nem mertem.
A LeBron és a Darko advanced statokban is első, mind a kettőben, és ez a ezt a kettőt tartják jelenleg a két legjobb olyan egy számos mutatónak, ami tényleg nem csak a boxkorra hagyatkozik, hanem arra, hogy tényleg mekkora hatása van valakinek a meccsekre. És hát Isten igazából szerintem Lukának nincsenek rosszabb számai, viszont itt már nálam bejönne az, hogy az egyik csapat 57-25, a másik meg 50 győzelem, tehát az 7 győzelem különbség az nálam nagyon sok. Ugye az egyik nyugat második lett, az teljesen mindegy, mert ott lehetett volna első is, meg harmadik is, de a másik az nem jutott be, csak nyugat 5. helyen, tehát azért ez egy másik dolog, és Shai-nak egyébként lenne nálam esélye, de pont ugyanannyi lett a mérlege, mint Jokicséknak, tehát az, hogy megnyerték nyugatot, az tök jó, de azért ő neki egy szinttel szerintem gyengébbek a mutatói. Nem mindegyik pontban nyilván ott van, de mondjuk a pontok mellé, ha hozzáveszünk, ha csak a boxscore számokat nézzük, a gólpasszt és a lepattanót, akkor azért az nincs a Jokicsnak és a Doncsicsnak a szintjén. Én egyébként viszont az advanced statisztikákban viszont ott van, ahol top 5-ben vannak mind a hárman, ott és általában nem Shai a harmadik, hanem valakit megelőz benne. Úgyhogy én azon se háborodnék fel nagyon, hogyha ő lenne. Az Oklahoma az, hogy nyugat első lett, az azért nagyban neki köszönhető, mert a jó védekezés mellé kellett valaki támadásban, aki viszi őket a hátán. Na, ez Gilgeous Alexander, és ő borzasztóan jó hatékonysággal dolgozott, úgyhogy egyébként minden csapat tudta, hogy kire kell készülni. A Denvernél azért nem így van, mert ott egy 2-2-t kell levédeni, amit nagyon nehéz, meg Jokic azért 213 centivel csinálja azt, amit csinál, tehát ott az lehet, hogy hiába készülsz rá. Gilgeous Alexander méretre azért már láttunk olyat az NBA történetében, hogy oda azért tudta készülni a csapatok, rá nem sikerült. Doncsics is meg megint egy másik, egy külön kategória, vagy kuriózum. Tehát én azt mondom, hogy idén nem háborodnék fel azon, hogyha nem Jokic lenne. Én a tavaly miatt is odaadnám viszont neki, ha már Embiidnél bejött az, hogy kicsit megajándékozzuk, mert az előző szezon, meg a nem tudom, mindent ki volt találva, hogy miért ne Jokic, meg ne nyerjen zsinórba hármat, meg ilyenek, akkor most nyerjen Jokic. És egyébként az advanced-atok miatt szerintem meg is fogja nyerni, és egész évben, illetve nem egész évben, de a szezon második felében végül volt az MVP ladder-nek a vezetője, tehát ő állt az élen. Nagyon meglepődnék, ha az a végén, ha csak a végén Doncsics beelőzné valamivel, szerintem Doncsicsnak van erre esélye.
Na, mindkettőtök nevel elé felétük, akkor Jokicsot. Még az érdekelne, hogy attól feltétlenül, hogy én a New Orleansnak szurkolok, és láttam esetleg, hogy éjszaka nyer a csapat, meg Callum kezében maradt ugye a győzelem. Láttok-e arra esélyt az első fordulóban, lesz egy upset, tehát egy alacsonyabban rangsorolt, kiemelt ellenfél, esetleg meglepetés szerez?
Hát a New Orleans nem, szerintem ők előtték az esélyüket arra, hogy tovább menjenek. Ott szerintem minél tovább megy egyébként az a pár, azonnál simább lesz az egész. Ott a OKC-nek azért bele kell szokni a play-off-ba, de amint ezt megteszik, szerintem le fogják darálni egyszerűen a Pelicans-t. Hát Isten, igazából a Clippers Dallas az tényleg 55 van, én ott is a Clippers várom egyébként tovább. Úgyhogy...
Keleten esetleg valaki valamely csapatban láttak
hát el? Nekem nyugaton, és én ezt már ugye el is hintettem, meg nem is feltétlen gondolom upsetnek az, hogyha a hatodik helyről a Suns megcsinálja. Nálam például a Clippers Dallas az 7 meccs, és persze, de egyébként a Suns is, én a Suns-ra rámondom, hogy ők a 7. meccset el fogják hozni. A Clippers meg otthon megnyeri a Dallas ellen. Én a keleti párharcoknál én viszonylag sima csatákat várok, talán a Milwaukee lehet az, amelyik főleg hát minél tovább nem számíthatnak Giannisra, annál tovább elhúzódhat egyébként ez a széria, mert szerintem azért a Pacers egy eléggé alulértékelt csapat, és azért Halliburton fog még gondokat okozni, úgyhogy nem az egy 7 meccs, a többi.
Bocsánat, én látom a tippjeidet, én a ha Boston-Miami 6 meccs lesz, akkor valamiben fogadunk, mert
nem
szerintem
látsz
az
annyit benne?
Én akkora 4-0,
mint amikor a stúdióban ülünk nagyjából.
Igen, ugye nincs Butler, tehát, vagy, illetve van Butler, de tért sérült, de tehát
igen, játszik, nem is, tehát én amikor játszik. Ezeket még összeírtam, akkor még volt.
Kizárt dolog.
Nyilván, hogyha nem ez Butler, akkor sokkal inkább mehet ez 4-0 felé, de szerintem a Boston már náluk mindig az a legfontosabb kérdés a play-off, hogy hányszor és mennyire lövik lábon magukat, és szerintem már az első körben lesznek lábon lövések, amiben nem fognak egyébként belehalni, de meccsükbe viszont kerülhet.
Szerintem annyira jó most a kezdőjük egyébként, hogy talán idén nem látom bennük azt, hogy tényleg, ahogy mondtad, lábon lőnék magukat.
Csak és ezt itt is jön már hallottuk be. Sokszor.
Igen, de itt jön be az, hogy nem a vagy sérült, vagy nem sérült Malcolm Brogdon az irányítód, vagy csere, vagy kezdő, attól függ, hogy itt játszasz, hanem Drew Holiday. Azért ő szerintem egy olyan, a pályán egy olyan vezér, aki tudja, hogy mit és mikor kell csinálni. Volt már bajnok is, és szerintem az, hogy őt oda vitték, az az egyik legnagyobb igazolás, amit, vagy hát nem igazolás, hát mert cserébe szerezték, de utána hosszabbítottak is vele. És már akkor is mondtam, sokan egyébként túlárazottnak gondolják Holiday új szerződését, ami lehet, hogy így van, mert egyébként Holiday-be benne van az, hogy egy év múlva vagy két év múlva közel se fogja ezt a szintet hozni, de legalább a Boston szerintem időtlen idők óta húzott egy olyat, amivel ténylegesen bajnok esélyes lehet. Mert húzni egyet, amit egyébként nagyon régen nem csináltak, mert emlékszünk, Danny Ainge is csak a pikkeket gyűjtögette, aztán amikor igazán nagyot kellett volna húzni, akkor nem, és Holidaynek a megszerzése szerintem olyan momentum, ami átlendítheti őket azon a holdponton, ahol jelenleg álltak, mert nem Tatumnak és nem Jaylen Brownnak kell eldöntenie majd a pálya, hogy így most nekem kéne támadni, vagy most én támadom-e a gyűrűt, vagy most akkor mi fog történni, vagy nekem most kéne esetleg a csapat élére állni, hanem majd Holiday elosztogatja a labdákat. És Holiday a pályán egy olyan vezér, ami azért is lehet jó, mert én Mazzulát még mindig nem tudom megítélni.
Na, ez meg a másik, igen, amiért nem adom söprésre ezt. Tehát Mazzula is el tudja követni ezt a lából lövést, hogyha éppen nem tétem.
Hát ha Holidayt lecseréli, igen, akkor, és ott hagyja a padon 3/4, akkor igen. Ha fölhagyja, akkor szerintem megoldják. Ez már inkább a játékosok ligája. Pont Spolstránál nem lehet ezt kijelenteni, de Spolstrának most egyáltalán semmiféle emberanyaga nincs, ezt is hallottuk már egyébként tavaly, de mondjuk a tavalyi Miami-ből indulunk ki, Caleb Martinnak az idei szezonja, meg a tavalyi szezonja, az nem ugyanaz, ugye Gabe Vincent nincs már.
De most van Hero.
Aki nálam egy kis buker, a statisztika és az impact
de mindig benne van egy olyan bever 9 triplát, és az a különbség.
Akkor egy meccs még benne is lehet.
Igen, 4-1, de az, hogy 4-2, az nem.
Néhány hét múlva szembesítjük majd az urat ezekkel a gondolatokkal.
Ezek tavaly is nagyon jól sikerült.
Mivel igen, szóval a gondolatunkat azért olyan nagy felelősséget szerintem nem tudunk vállalni, mivel a tavalyi szezonban is volt, hogy nem úgy alakultak akár a Denver-Phoenix párharc.
Hát vagy mondjuk a Bucks-ot én azért kihoztam keleti győztesnek, azt hiszem tavaly.
És első körben ott véget is ért a történet.
Így kell.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és reményeim szerint néhány hét múlva a második kör derekán újra összünk, és majd értékeljük az első kör tanulságait és a továbbiakat. Innen folytatjuk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást, sziasztok.
A műsor a Béton partnere.